Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Visszatérő kedves vendégünk van, akinek több kötetéről, regényéről, prózájáról beszélgettünk már ebben a műsorban. Most egy számomra váratlan műfajú kötettel jelentkezett a Kaligram kiadónál. Gerőcs Péternek megjelent a Szembenézni a tehetségtelenségünkkel című Írások az írásról alcímű kötete. Mennyire lett meg, hogy én meglepődtem az, hogy ez most nem egy nagy regény, nem is a próza, hanem értekezés, esszé.
Üdvözlöm a hallgatókat, hát nem lep meg a meglepettséged, és azért, csak azért nem, mert mások is a meglepettségükről számoltak be nekem, amikor többen is, amikor ez a kötet kijött. Nekem ezek a szövegek pihenő munkát jelentettek az előző regényem írása közben, az előző megjelenésű, tehát a verkfilm írása közben. Hogy úgy mondjam, a Budapesten itthonomban adódó fél napok szabad néhány órák kitöltésére kiválóan alkalmas fesztáv. Ezek a néhány oldalas, akár egyébként villamoson, buszon, egy parkban, egy padon is jól, könnyen elolvasható kis szövegek, ugyanígy az írásukra is ez volt a jellemző, hogy könnyedén, gyorsan, és egyfajta ilyen felszabadító hatással megírható szövegek. Úgyhogy én nekem ez egy korábbi tapasztalat is, mert korábban már volt egy esszé, megjelent egy esszékötetem, ugyanilyen stratégiai alapon, ez is, akkor ez már tapasztalatból ugyanígy vágtam neki, hogy egy nagyobb szöveget ezekben a kisebb időegységekben ki tudjak pihenni, de ez a korábbi tapasztalat, ez legalábbis az írás számára olyan jól hasznosult, hogy nagyon felszabadítóak voltak. Tehát ebben egészen máshogy tudtam, hogy úgy mondjam, táncolni, vagy legalábbis könnyedén fellélegezni ezekben a pici időegységekben, írás körülményekben, mint amikor az ember hetekre, hónapokra elvonul bonyolítani egy nagy regénynek a cselekményét.
Ugyanakkor úgy érzem, hogy egy kicsit korszakműfa is ez az értekező rövid esszé. A félúton a vélemény, a vitairat között, az elemzés között, és azért vannak ezekben a futamokban, ahogy te mondod, ilyen bájos, hát irodalmi betétek is, vagy kis tárcák, így is nevezném. Mennyire tudunk abban egyetérteni, hogy divatja van az értekezéseknek, a vitaíratoknak, hogy az emberek igényelnek valamiféle rálátást. Akár olyan emberek, akik olvasók, akár akik írni és megnyilvánulni szándékoznak.
Ez egy nagyon érdekes dolog, a műfajiság, amit most előhozol, és annak a divatja. Szerintem talán inkább újságíró, publicisták azok, akik ezt a műfajt nagy szeretettel hát űzik. Én a szépíró kollégákon ezt kevésbé látom. Tehát van, előfordul, de hogyha valaki, hát hogy is mondjam, esszéisztikára adja a fejét, mint egyébként az idősebb pályatársak közül, vagy a korábbi nemzedékekből, mit tudom én, Nádas, Mész, mások foglalkoztak ilyesmivel, Márton László, de ők jellemzően egyébként magára a poétikai kérdésekre szorítkoztak. Ugye ez a kötet is hát él egy hasonló vállalkozással, de nem ilyen kizárólagos. Ahogy te is mondtad itt, ez egy nagyobb hát keveréke a különböző fókuszoknak, tehát valóban itt van pamflet, vita kezdeményező, de ugyanakkor poétikai és esztétikai kérdéseket tárgyaló kis ilyen-olyan esszék is, amik ráadásul a novella lehetőségeivel is jönnek. Az nekem azért volt egyébként fontos, hogy néha absztraktnak tűnő kérdéseket plasztikussá, jól láthatóvá, kézzel foghatóvá tegyek, tehát ez nagyon fontos volt. De visszatérve a divatra, én azt nem látom, hogy szépírók, vagy hát novellisták, regényírók különösebben sokat foglalkoznának ezzel, holott egyébként valóban nagyon sokan hát írnak, mondom, inkább ilyen vitát kezdeményező, vagy azt folytató szövegeket. Szerintem nem kifejezetten a szépirodalomból érkeznek ezek a ezek az iniciatívák inkább, hát amennyire én látom, de neked valószínűleg nagyobb a rálátásod. Én ezt újságírók és publicisták részéről érzékelem.
Hát az újságírókban mindig van egy ilyen, pardon, nem a kedves kollégák, irigykedés az irodalom felé, szeretnék stílusokban megmártani a tollukat, meg megfuttatni bizonyos formákat, meg a fantáziájukat, de hát mindig korlátokat szab számukra a karakterszám, a műfaj, és legfőképpen a tények, meg az élet. De az irodalomban is azt érzem, hogy egyfajta ilyen kibeszélés az irodalmi szövegből, reflektálás az irodalmi szövegre, a dokumentarista műfajokkal való kacérkodás, az mindig ott
Az
lebeg.
igen,
Azok
az
be...
igen. Ne haragudj, hogy a szabadba vágok itt, ezek szerintem nagyon fontosan elkülönítendő irányok, a dokumentarista irodalom, a memoárral érintkező úgynevezett, mostanában nagyon divatos autofikciós irodalom, az hogy ne, az a abszolút túlhatalma van, azt mondanám, a hagyományosabb fikciós eljárásokkal szemben. Én ezt nem pontosan ide sorolnám, tehát az értekezés, ez a hol absztraktabb, hol pedig hát akár ilyen ironikusabb, szórakoztatóbb, vagy láttatóan, novelisztikusan, igen, tehát az esszé novelláknak hívom ezeket jobb híján, valahol a kettő közé ékelődnek ezek műfajilag szerintem. Én ezt nem annyira ismerem. Én ezt nem annyira ismerem most éppen, hát amennyire gondolhatom, hogy nagyjából rátekintésem van a kortárs magyar irodalom szinkron metszetére, és most a magyar irodalom alatt minden magyar nyelven íródó szöveget értek. Én nem kifejezetten ismerek ilyeneket, és ezzel persze nem a szándékomat jelölöm, tehát nem azért álltam ezeknek neki, hogy valami egészen újat pionírmódra hozzak létre, csak úgy mellesleg jegyzem meg a felvetésedre, hogy nekem, mondom, ez fontos elkülöníteni a dokumentarista irodalomtól szerintem.
A pionírságodat abban láttam, én egyszerre olvasom a te írói munkásságodat, meg követtem a kvázi közéleti, vagy a közélethez közelítő megnyilvánulásaidat, hogy neked nagyon igényed van arra, hogy benne légy egy közegben, akár egy irodalmi közösségben, hogy ne légy irodalmilag magányos. Márpedig az irodalmi magány az azt hiszem, hogy most a korunk drámája.
Ez olyannyira így van, hogy valóban mondjuk nem túlzással azt mondhatom, hogy hát ebben a irodalmi homokozóban 20 éve rúgom a port, és ez azóta folyamatosan foglalkoztat. A korábbi korokról vagy korszakokról hát olyan tudásom van, amit idősebb eltársak megosztanak, meg amit az irodalom történetet olvasva hát így el lehet sajátítani. Ami a saját tapasztalatom, ez a 20 év mondjuk egy pálya egyharmada talán. Ebben is viszont már azt látom, és nem akarok nagyon elégikus lenni, de hogy azért itt van egy folyamatos negatív irányú tendencia, és tényleg nagyon óckodom attól, hogy a régen minden jobb volt szólamát kezdjem el mondani, mert ezt nem is gondolom nagy általánosságban, de a közösségek hullanak szét. Sőt, talán most már azt is mondhatom, hogy széthullottak, de hát nagyon magányos bolygó most már szerintem minden szerző. Én sokat ügyködtem azon egyébként a közvetlen környezetemben, és tágabban is, hogy hát nem, az nagyképű volna az, hogy azt mondjam, hogy újra rajzolni egy szociometriát, mert az nyilvánvalóan lehetetlen, de itt ráadásul intézmények hát széthullásával, ha csak a József Attila körre gondolunk, meg hát most nem akarok nevesíteni olyanokat, amik papíron még nem hullottak szét, de valójában már csak papíron nem. Szóval, hogy ezek is teljesen elveszítették közösségi jellegüket, szóval próbálkoztam, hogy egy valami nagyobb távlatban, vagy volumenben is hát újra közösséget trombitáljak össze. Próbálkoztam kisebb volumenben kirándulások megszervezésével, vagy táborral, nemzedéken belül, és hol mutatkozott fogadókészség a tágabb, nem tudom, irodalmi szcéna részéről, hol meg kevésbé, ez nem akarok annak a sérelem történetébe se belebocsátkozni, hogy ez nekem mekkora kudarcot jelentett. Na, rövidre fogva, tehát valóban ez egy nagyon nagy keserűségem. Azt gondolom, hogy minden közösségben történik, minden, ami progresszív, ami... Erről valószínűleg mindannyiunknak van tapasztalata. Maga a szocializáció mondatja ezt velem, például a szakmai, például az egyetemi évek, hogy hát nem magányosan tanultunk, hanem közösségekbe jártunk, még akkor is, hogyha kocsmák félhomályában óbégattunk Heideggerről, de akkor is az közösségben történt, és ezek a legfontosabb és legmotiválóbb, vagy hogy más nem mondjuk, ezeknek van a legnagyobb felhajtó ereje ezeknek a társulásoknak, és ezeket egyáltalán nem tapasztalom. Mondom ezt úgy, azzal együtt, hogy valamennyire van betekintésem szerintem a különböző nemzedékek hát ilyen szervezetlenségeibe, jóba vagyok sokakkal beszélgetek. És itt még egy kis zárójelet nyitok, ez a nálam fiatalabb nemzedékekre talán még nem igaz, ott talán még van közösségi jelleg a 90-es meg 0-as években születettek közösségében, de hát valószínűleg az is ki van téve ennek a veszélynek, hogy egyszer széthullik, de természetesen hozzá kell tennem, hogy ne legyen igazam, tehát ők maradjanak meg egységként.
Mit gondolsz, hogy túl a kulturális, intézményes, politikai válságon nagyon sokat beszélgettünk már a magyar irodalmi intézmények leépítéséről, átszervezéséről, kontroll alá vonásáról, de ezen túl mi az oka ennek az atomizálódásnak? Azért is faggatom, mert ebben a könyvben, mintha módszeresen keresnéd ennek az ellenszerét, vagy az ellenmódszertanát.
Ez nagyon izgalmas minden irányból ez a kérdés. Valóban most a politikai vonatkozásokba meg azért nem, bemehetünk azokba az utcánkba is, de
Nem, kifejezetten nem, mert hogy ezeket már
mondjuk, hogy
elmondtad.
ezek már trivialitások, sőt mindenki unja, valószínűleg ugyanazt tudjuk csak századjára elmondani, de valóban van ennek más megközelíthetősége is. Amiről nekem hát nagy tanulmányi ismereteim ugyan nincsenek, de erős tapasztalat alapú sejtéseim viszont vannak. És ez pedig valami olyasmi, tehát a politikán túl, ami az újabb időknek, ez alatt mondjuk az elmúlt 20-30 évet értem, a nagyon erősen megváltozott média közege miatt beszélhetünk, tehát ezekről az időkről, amit úgy is hívnak, hogy a mediatizáltsága a minden dolgoknak. Az a nagyon különösebben, azért fogalmaztam most kicsit ironikusan így, hogy a mindenféle dolgoknak, vagy mindennek, mert azért sokáig abba lehetett bízni, hogy ez a kultúrát nem érinti. Tehát az, ami elkezdődött a 90-es évek elején, mondjuk a kereskedelmi tévék betörésével itt nálunk, Európának ezen a vidékén, az, és egy ilyen nagyon-nagyon erős hát, piaci érvényesülés, hogy azért az talán attól intakt marad a kultúra. De nem, de hát, és azt hiszem ez nekem az egyik legnagyobb csalódottságom, valószínűleg a naivitásomból is következett, hogy nem mentesül a kultúra sem. És mit jelent ez? Hát iszonyatosan nagy verseny van mindenki között, elmosódnak a határok, a műfaji határok, és hát amit mondjuk az angol száz irodalomban lowbrow, midbrow, illetve middlebrow, és valamint highbrow irodalomnak hívnak, ez egy kicsit elitista megközelítése, az alacsonyabb, a magas irodalomnak és a valamiféle köztes irodalomnak. Nem akarok belemenni ennek a módszertanába, hogy helyese vagy sem ez a fajta minősítés, de legalábbis van egy ilyen kategorizáció. Az viszont biztos, hogy én személy szerint helytelennek gondolom, hogyha ezek teljesen összekeverednek, és a nagyon magas értéket képviselő, mondjuk most éppen több név is forog a fejemben, jellemzően idősebb pályatársak, ugyanazon a versenypályán kell, hogy megmérettessenek hát a félponyvát író első kötetessel, akinek esetleg nagyobb a hangja. Na most ez olyan rossz érzéseket szül ebben az egész közegben, annyira félti mindenki ezt a kevés lehetőséget, ami adódik neki, vagy amit kapcsolatai, vagy egyéb instrumentek révén ki tud magának hát csípni ebből a közösből. Annyira rossz hangulatot szül, hogy ez távolítja egymástól a feleket. Ha Odáig nem is, hogy esküt ellenségek kívánjanak, de az például nagyon jellemző, hogy egy az élet és irodalom bulia is most lesz napokon belül, nemrég volt a kiadómnak, aki összejövetel, az egy zárt körül, de a Fiatal Írók Szövetségének is, ezekre egyikére, másikára, ha tudok, akkor elmegyek. És nagyon jellemző, hogy egy asztalnál összeverődik néhány pályatárs, látszólag hát jó ízűen elbeszélgetnek, és amint az egyik föláll és odébb lép, azonnal jönnek a csípős megjegyzések rá vonatkozóan. De ez egyre rosszabb így évről évre, és hát fanyalgás, és nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon keserű a helyzet, nagyon keserű a hangulat, és én azt gondolom, hogy hát nyilván ezt szítják a politikailag is, amiről ugye most fölösleges volna beszélünk, de másrészt pedig ez a hihetetlen kapitalizálódott, versenyeztetett, soha nem elég, és mindig több kell. És mondom, olyan módon válnak szét pályák és életművek egymástól, aminek lényegében semmi köze az úgynevezett irodalmi kvalitáshoz. Tehát teljesen más jelleggel, teljesen más okból válik az egyik, hogy is mondjam, sikeresebbé, vagy láthatóbbá, a másik meg akár teljesen láthatatlanná, holott egy hagyományosabb, konzervatívabb irodalmi értékrend szerint annak volna ott a helye mondjuk egy nagyobb agóra figyelemben, vagy figyelem fókuszban.
A te kötetednek nagy erénye, hogy kicsit olyan, mintha kézikönyvként íródna a fiatalabb pályatársaknak, vagy a kevésbé tapasztalt pályatársaknak, akik kevesebb erőfeszítést tettek eddig azért, hogy rálássanak az egész szcénára, amin mozognak. Lehet ilyen értelemben gondoskodni egymásról? Mi a tapasztalatod, és mi az elvárásod magaddal szemben, amikor mondjuk egy fiatalabb pályatárshoz beszélsz?
Most úgy érted, hogy mit kvázi tudás megosztás a könyvön keresztül?
Hogy a viszonyról, hogy beszélgetni műfajokról, kiadókról, megjelenésről, egyáltalán a szöveg működéséről. Ehhez is kell egy viszony egymáshoz. Amit elmeséltél az előbb, hogy elmegyünk egy irodalmi rendezvényre, vagy elmentek, és akkor ott az asztal körül kialakul egy beszélgetés, aztán ha valaki feláll és elmegy, akkor egy másik fajta beszélgetés indul el. Hát az egy tehetetlenségi erő. Akkor, amikor én írok egy könyvet ilyen műfaji kérdésekről, vagy egyáltalán az írással való küzdelemről, vagy a szövegért való küzdelemről, akkor az egy meggondoltabb, és van benne empátia, másik felé fordulás, csapatszellem, korszellem, szóval az egy komplexebb, és úgy érzem, hogy előrébb vivő viszony.
Igen, hát itt most több minden is van ezzel kapcsolatban, ami eszembe jut. Az egyik, talán egy kicsit személyesebb irányból megközelíteni, vagy ilyen alkatibb módon, hogy nekem eleve fontos, lehet, hogy ez a közösségek, mint komfortzóna problémakörével összekapcsolódik, hogy nekem nagyon fontos mindig a megosztás, tehát nekem van egy nagyon erőteljes megosztás igényem, ez az egyik, ezt is kifejtem majd mindjárt egy picit jobban, a másik pedig, amiért gyakran kikapok, ebben a közegben, hogy nem, megmondom őszintén, nem szeretem a tabukat. És valószínűleg ez nem csak az irodalmi szcénában van így, hanem bárhol máshol, feltételezem, de erről pontosabb tudásom nincs, hogy vannak olyan, hát bizonyos dolgok, amikről nem beszélünk. Ugye ezt ismerjük azért mindannyian, amikről nem illik, vagy hát azonnal fedő pillantást kapunk, ha csak érintjük a témát. A dimenzióidban, hogy most nálam miért adódott úgy, egyébként már kiskoromtól fogva, hogy hát akár egy dafke is van bennem, hogy ha én ilyet tapasztalat, akkor annál hangosabban kezdek erről beszélni. Ha már ez nem egészen így van, de azt mindenki, az megőrződött ebből a tulajdonságból, így hát közel 40 éves koromra is, hogy ha más nem, akkor egy józan és mérsékelt artikulációs igényel, és nem kényszerrel, csak igényel, de mindenképp beszélve legyen adott kérdésről, legyen kimondva. Azokról, amit az előbb említettem például, és nem csak a közösségek a hiányáról, hanem a még meglévő közösségek nagyon féloldalasan, és nem biztos, hogy a legszerencsésebb emberi hát tulajdonságokra épülő, ezek mentén szerveződő közösségekről, hogy hogyan működik az irodalomon belül az intézményrendszerek egyike, másika, ami még egyáltalán fennáll, kik kerülnek az élére, milyen képességeiknek, vagy éppen kapcsolataiknak köszönhetően, mik a fájdalmai például egy pályára, frissen pályára lépő első kötetesnek, és még inkább, ugye erről beszél a eszékötet, a második kötet megjelenését milyen nehézségek övezik. Azt gondolom, hogy a legőszintébben úgy lehet erről beszélni, hogyha, és ezt átadni másoknak is, hogyha a saját örömeimről és fájdalmaimról beszélek, ez megint nem jellemző, tehát hogy is mondjam, a nagy író elődöknek a naplóiban lehet időnként részletekkel találkozni, és azokból az ember össze megpróbálhatja rekonstruálni az erről alkotott általánosabb véleményüket, a nem tudom, a Tolstojnak vagy a Thomas Mannnak a véleményét, de hogy nem, megint visszatérve most akkor a kortárs metszetről, nem kifejezetten jellemző. Tehát például, amikor heti lap vagy folyóirat hasábjai nagy ritkán az egyfajta spektákulum elkezdik hát ütlegelni egymást, például nagy nevű kritikusok, akkor ez beszédtárgyát fogja képezni. De akkor is, hogy ki melyik hogyan működik, hogyan viselkedik, ki hogyan bánt el a másikkal, de már az sem a hivatalos térben, inkább az informális módokon, tehát kocsmabeszélgetésekben. És én pedig azt gondolom, és ez a könyv is mondhatom talán, hogy azt gondolja, hogy beszéljünk ezekről is. Ezekről is fontos beszélni, a legintimebb kérdések is ebben a esetben elveszítik az intimitásukat, és hát közösségi kérdésekké válnak, mindannyiunkat érintik. Miért teszünk úgy, hogy hát miért folytatjuk a strucc politikát, vagy miért hallgatunk róluk? Na, szóval van egy ilyen szándéka a könyvnek, a pályához kapcsolódó krízisekről, keserűségekről, bánatokról beszélni, és de hát természetesen ugye, nehogy azt higgye bárki, aki hallgatja a mi beszélgetésünket, hogy ez egy ilyen fajta intim vájkálódás lenne, hát azért a kötet elsősorban szakmai kérdésekről val színt.
Szakmai kérdésekről van szint, de aki kedveli az irodalmat, és ami ennél is fontosabb, megtalálja az irodalom helyét a mai életében, annak a számára egyrészt élvezetes, másrészt fontos passzusok szerepelnek benne, és amíg ezen gondolkodtam, megpróbáltam magam elé képzelni, hogy ki az az ember, aki most úgy tervezi a pihenését, a szünetre való felkészülését, hogy vesz egy könyvet, végig gondolja, hogy milyen irodalmat akar olvasni, milyen szerzőt, berendezi a kis könyves szekrényét. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokan vannak ilyenek, de nem látom feltétlenül magam előtt, vagy nem tudom konkrétan elképzelni. Te azt a rádióhallgatót, aki közben ilyen irodalomolvasási életet él, azt látod magad előtt?
Nem egy konkrét figuraként, az biztos, de talán tudhatok róla keveset, most ez egy fantázia kísérlet természetesen, hogy kik lehetnek azok, akik a rádióhallgatóként egyébként kedvet kapnak, vagy ennek, vagy más könyveknek az elolvasásához, mondjuk akár ebben a karácsonyi időszakban. Nem tudom, hogy most egy ilyen játékos jellemzést kérsz tőlem.
Nagyon súlyos dologgal szembesített engem az a válság, amivel 2024 búcsúzik. Hogy vannak alaptörténeteink, vannak kulturális örökségeink, vagy vagyontárgyaink, amelyekről nem tudunk beszélni, vagy amelyek merülnek feledésbe, vagy amelyeket pont ezek a válságok kikezdenek. Itt most az elmúlt időszakban csak azok jöttek elő, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a 30-as, 40-es évek, a múlt századról beszélek, kultúrájához. Tudják-e, hogy milyen volt a királyi Romániában a cenzúra, vagy milyen volt a Vasgárda árnyékában, vagy a Nyilas mozgalom árnyékában még irodalmat művelni, filmsztárnak lenni, Karádi Katalinnak lenni, Jávor Pálnak lenni. És arra jöttem rá, hogy Igazából ezeket a történeteket elmondani mi újságírók nem tudjuk. Ilyenkor kétségbe esetten és hirtelen szükség lesz az irodalomra. Arra, hogy tudjon valaki egy történetet felépíteni, tudjon egy szövegben arányokat meghatározni, karaktert rajzolni. És azt éreztem, hogy hosszú idő után, hogy hát stratégiai fontosságú iparágról van szó, ha irodalomról beszélünk, és nem biztos, hogy ezt akár mi, akik ezzel foglalkozunk, így vagy úgy, újságírók, írók, akár a befogadó tudja.
Hát ezzel a kérdéssel is, ha jól emlékszem, foglalkozik az egyik szöveg az író hát felelősségével, bár most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy az nem a másik, a korábbi esszékötetbe keveredett, na mindegy, ez egy önironikus önhivatkozás volt. De ha jól értem, erről beszélsz, az író vállal, akár nem vállal, de önkéntelen társadalmi felelősség vállalásáról, mert hogy akarva, akaratlan, hát van neki, és ez nagyon sokszor érdekes módon érintkezik újságíróknak és egyéb szóvivőknek a társadalmi felelősségével. Ez nagyon érdekes, és nagyon nehéz megragadni, egyébként szociografikusan nagyon nehéz megragadni, hogyha például egy 4 vagy 100 vagy egy 1500 évvel ezelőtti történetet beszél el az író a regényében, vajon annak mi dolga van a mi jelenünkkel, és hát nyilván rá tudja vágni mindenki, mert az iskolába tanulta, hogy hát az is valami módon kapcsolódik a jelenünk kérdéséhez. Nem kell néven nevezni Karádi Katalint, sem Jávor Pált, mégis valami elemi módon, akár megkockáztatom, még elevenebb, elemibb és akár univerzálisabb módon szólhat egy adott kérdésről, ha nem is közvetlenül, hanem az ábrázolás erejével. Na most, tehát ez biztos, ez egy nagyon izgalmas kérdés, jó tágas, és nem is biztos, hogy nagyon szakavatott vagyok ebben, viszont azt el tudom mondani, hogy a kötet érdeklődésének, hát, hogy úgy mondjam, a homlokterében ez közvetlenül vagy félközvetlenül jelen van. Tehát ugye bizonyos értelemben, ha nem is egy kis kártérről beszélünk, ami megtanítja a érdeklődő olvasót az írás csínyára és bínyára, de hogy bizonyos szakmai kérdéseket belülről mutat meg. És azt se gondolom természetesen, nagyon nagy naivitás volna a részemről, hogy tényleg, hogy azt gondolnám, hogy ebből bárki megtanulhat írni, talán ilyen szándéka se volt a szerzőnek. De közvetlenebb, igen, talán ez a lényeg, hogy az olvasót számára közelebb hozni az irodalmat, kicsit belülről megmutatni a romantikus vagy mítikus távlatokból visszaközelíteni embernyi méretűvé, hát zsugorítani az olvasó szemében, ami nem azt jelenti természetesen, hogy elveszíti a varázsát, hanem hogy kap egy másmilyen varást az irodalom, amikor testközelből lesz érzékelhetőbb. Ez egy nagyon fontos szándéka a szövegnek, tehát hogy egyszerűen az írás technikáján keresztül tudni beszélni az irodalomról, hogy írunk novellát, hogy írunk regényt, hogyan bontunk ki egy karaktert, és a többi, és a többi. Én azt gondolom, lehet, hogy tévesen, ez majd az olvasó meg, és természetesen az idő eldönti, tehát azt gondolom, hogy egy szakma belülről megmutatva mindenképp érdekes. Persze úgy, hogyha az a másik számára is érthető módon van prezentálva. Tehát az nagyon izgalmas, annak a, mondom, akár a technikai megmutatkozása is. Ez pedig, igen, ahhoz a kérdéshez is közelebb vissza, amit te vetettél föl az előbb, hogy a társadalmi felelősség az ilyen értelemben szintén nem egy átruházható, vagy egy távoli csak másokra háruló felelősség lesz, hanem, vagy ha megmarad annak, akkor is jobban érthető az olvasó számára, hogy mi dolga van azzal az írónak. Nem tudom, ez így érthető-e, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat most megpróbáltam megtalálni.
Szembenézni a tehetségtelenségünkkel című kötetedről beszélgettünk az elmúlt fél órában. Ma, amikor az önreprezentáció, a selfie, az önpozicionálás, az önmarketing korában élünk, és nincs helye az önmagunkkal szemben támasztott kételyekkel, pláne nincs helye az öniróniának. Hát több, mint pimasság egy ilyen kötet címet letenni az asztalra, egy ilyen című kötetet. Van benne valami módszeresség, ugye? Ebben a, hát az öntabuk felszámolásának.
Igen, próbálom kerülni a látszatát is annak, hogy egy provokatőr kalapját vegyem föl, és akin mutatkozzak, bár sokak szerint azért van benne mindig egy provokatív hajlam. Nagyon nehéz, most úgy kellene valamiről szint vallani, hogy hát persze kihátrálni sem akarok a kérdés elől, másrészt azonban az se lenne igaz, ha ezt egyértelmű és szimplex provokatív szándékú könyvnek állítanám, valahol a kettő között, de a tekintetben biztos, hogy van, hogy módszeresen, tehát hogy azt a hitet vallani, ezen a köteten keresztül is, hogy mindenről lehessen beszélni, sőt, beszéljünk is mindenről. Ez már önmagában valószínűleg egy elég provokatív gesztus. Valóban a social media és az önreprezentáció korában a self-branding, az állandó brandépítés korában a kételyek, egyáltalán a panasz, mások keserűségére rányitni a lencsét, és a többi. Ez nem egy, meg a sajátunkére természetesen. Ez nem egy kívánatos dolog. Na de éppen ez a jelen állapot, amiben ez nem annyira kívánatos, hát számomra ez nem kívánatos, tehát ilyen értelemben, hogy ne ez egy ellenhatás is, egy erő ellenerő. Nyilván én nagyon pici vagyok ezzel a kötettel ahhoz, hogy ezeken a globális tendenciákon változtassak. De talán megtalálja ez a könyv azt a néhány olvasót, aki hasonlóképpen gondolkozik az állandó boldogság híradásról, az állandó social media lubickolásról. És ennyiben igen, ez egy csendes olvasótársat keres ez a kötet, aki hajlamosabb hát a kontemplatívabb és elmélyültebb gondolkodásra ezen kérdések kapcsán.
Na hát azoknak, akik szeretnek egyedül maradni a szöveggel, és a szöveggel eltöltött magányukban rátalálnak másokra, például a szerzőre is, azoknak nagyon ajánljuk Gerőcs Péter új esszékötetét, ami a Kaligram kiadónál jelent meg, Szembenézni a tehetségtelenségünkkel címmel. Mivel zárhatnánk ezt a beszélgetést, ha nem tenném fel azt a fájdalmas kérdést számodra, hogy mi is lett az aktív Facebook oldaladdal, amelyen sokat lehetett olvasni a te írással való küszködésedről és minden egyéb gondolataidról. Nagyon hasznos és szórakoztató olvasmány volt.
Hát ez egy elképesztően prózai, de ugyanennyire keserű történet. Hát valaki, meg egy ismeretlen személy, vagy hát egy robot, én nem vagyok informatikus, feltörni a Facebook accountomat, és azon keresztül hozzáférni a bankkártyámhoz, és ez sikerült neki. Épp egy olyan pillanatban, amikor én nem voltam az online tér közelében, úgyhogy a Facebook egészen egyszerűen egy gyanús aktivitás miatt biztonsági protokollból azonnal felfüggesztette az oldalamat, mert számára ez nagyon nagy kockázatot jelent. Tehát az ő részükről ez érthető volt, én viszont el 10 évnyi tartalmat elveszítettem, sőt, a bankszámlámat is mondom, le kellett tiltani, és az egész ügymenetet ezzel kapcsolatban végig szenvedni, ami ilyenkor kötelező, úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen dolog, hát most nulláról építek egy új Facebook oldalt, de próbálok nem keseregni emiatt, minden esetre a lelkesedésem is alább hagyott, hogy egyébként nem annyira Facebook tipikus módon, inkább kicsit atipikusan, ilyen, ott is ilyen gondolatokat, mini esszéket osszak meg, szubjektív vagy kevésbé szubjektív kérdésekről, hát majd megpróbálom újra összegyűjteni az erőt, hogy a két maréknyi új követőmmel ezeket a gondolataimat megosszam, de talán 10 év alatt újra felépül valami.
Na hát nem a követők száma a fontos, hanem a testes és jól átgondolt szöveg, és aki hisz ennek a mondatnak, az majd olvassa Gerőcs Péter prózáit és új esszékötetét is, ami meglehetősen szórakoztató és tartalmas olvasmány. Ne ijedjenek meg a műfajtól. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és azt
Én is
gyanítom,
köszönöm.
hogy ez egy bemelegítés vagy rámelegítés lesz a következő próza köteteddel, úgyhogy azzal is várunk vissza. Hullámhosszú.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót könyvajánló rovata. Kerős Péterrel, a szerkesztő és műsorvezető búcsúzik, Parászka Boróka. Viszont hallásra!